Jó estét kívánok mindenkinek! A Tányának a 46-os fejezeténél tartunk, és nincsen még szöveg, amit ki tudok hozni, mert még nem készültem el a szöveg magyar fordításával. De a múlt héten már elkezdtük a héberből olvasni, de nem az első alkalom, hogy az eredeti héberből olvassuk. És ugye arról volt szó, hogy a 46-os fejezet az egy újabb lehetőséget, egy újabb utat mutat föl, hogy hogyan lehet felébreszteni az embernek a saját szívében a örökkévaló iránti szeretetet. Ugye erről volt szó ugye korábban, hogy van a zsidóságnak ugye nyilván a gyakorlati felszíne, a felszínen, hogy a gyakorlatban tartjuk a tórát, a mitzvákat. A Tányának az a lényege, hogy a zsidóság az nem csak a gyakorlatról szól, nem csak arról, hogy a gyakorlatban tartsuk a dolgokat, hanem hogy legyen mögötte érzelem. És akkor volt mindenféle mód arra, hogy ezt az érzelmet hogyan lehet felébreszteni, esetleg fel lehet ébreszteni a Isten szeretetet, Isten félelmet, meditációval, ezzel, azzal, amazzal. Akkor a 45-ös fejezetben szó volt arról, hogy fel lehet ébreszteni azzal, hogyha könyörületet ébresztünk magunkban található isteni szikra iránt, akkor ez a könyörület attribútumáról szólt. És most pedig arról van szó, hogy az ember bármilyen szituációban van, föl tudja ébreszteni magában az Isten iránti szeretetet, azt a beleszületett ösztönös természetes szeretetet, és nem is kell nagyon mélyen elmélyülni a meditációban. Ugye, mert valószínűleg korábban szólt, hogy azok a módszertanok, amivel az ember a Isten szeretetet föl tudja ébreszteni, azokban nagyon mély meditációra van szükség, el kell gondolkodni, hogy Isten teremtette a világot, és a végtelen, és a véges, és akkor kapcsolódik, és a többi. Tehát próbálunk számítani olyan utat, ami mindenki számára kezelhető. Valami olyan utat, amivel mindenki el tud jutni az Isten szeretethez, különösebb előkészület nélkül. Csak nekem van itt melegem, vagy tényleg meleg van? Kérdezem. Szóval, hogy egy olyan út, amivel mindenki föl tudja ébreszteni magában ezt az Isten szeretetet, és nem kell hozzá különösebb meditációs készség és képesség és tudás. És mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy mi ez a legegyszerűbb meditáció? Ez a kölcsönös szeretetnek a fölébresztése. Ugye miről szól a kölcsönös szeretet? Azt mondtuk, hogy van az a híres mondat a példabeszédekben, ami úgy szól, hogy kemáim a panim, panimként léva adom, eladom. Úgy, ahogy a vízben az arc, az egyik arc a másik arcnak, ami azt jelenti, hogy ha vissza belenézel a vízbe, akkor olyan arc fog visszanézni rád, amilyen arccal te belenézel a vízbe. Ugyanígy, kén lév, ha adom, eladom, ugyanígy az egyik ember szíve a másik ember szívéhez. Amilyen módon fordul az egyik ember a másik emberhez, olyan módon fog fordulni a másik ember az egyik emberhez. Magyarul, hogy van egy kölcsönhatás az emberek között. Hogyha te valakivel valahogy viselkedsz, akkor a kölcsönhatásban hat rád, és visszafelé is hasonló érzést fogsz csinálni. Ugye meg lehet, hogy valaki őszinte szeretettel fordul valakihez, akkor az előbb-utóbb el fog érni, hogy a másik is őszinte szeretettel forduljon hozzá. Ugyanígy a másik oldal, hogy őszintén gorombán, az nem is kell őszintén gorombán, nem őszintén gorombán is, hogyha fordul hozzá, akkor az ugyanígy lesz, a másik irányba is el fogja érni a gorombasága. Ugye azt mondjuk, ehhez hasonlít, mint amikor valaki benéz a vízbe, akkor amilyen arcot lát, azt mondja, hogy az ő arca. Az egyik ember szíve, a másik ember szívének a tükre. És azt mondtuk, hogy ez mit jelent, hogy például, hogyha van egy nagy király, hatalmas, nagyhatalmú, elérhetetlen király, és ez oda megy egy egyszerű emberhez, aki fekszik a mocsokban és a piszokban, és fölemeli magához, oda megy az egész kíséretével, és oda megy, és fölemeli magához, megöleli, megcsókolja, bevezeti a palotájába, és ott leülteti a legbelsőbb terembe, a legbelsőbb szobába, ahol nem vehet be akárki, akkor ezzel mit ér el? Azt, hogy nem működhet másképp, mint hogy az az ember, aki az egyszerű ember, aki ez ő lehajolt, az abban fölébe legyen a szeretet a király iránt. Mondja, mert még két egyszerű embernél is így van. Mennyivel inkább így van, amikor két ember különbözik egymástól, az egyik nagyon magas, a másik nagyon alacsony, nem fizikai értelemben, hanem szintekben, akkor ez még inkább előhívja, a szeretet előhívja, a magasabb rangú ember szeretet előhívja az alacsonyabb emberben. Nézzétek meg, hogy van egy celeb, vagy egy sztár, vagy egy nem tudom mi, ugye a Tánya idejében ilyenek nem voltak, de a Tánya idejében ilyenek nem voltak, hogy akkor a példa, amit lehet használni, ez a király volt. Ugye most manapság van ezek a celebek, sztárok, az csak egy jó szót mond, hogy rákacsint, vagy aláír, az már is örüljenek érte, és oda vannak érte, és majmolják, és minden. Miért? Mert egy ilyen nagy ember egy kis érzelmet, milyen érzelmet egy ilyen kis semmi, de egy kis érzelmet is mutat, hogy már a másik oldalban hogy felébreszti. Miért? Mert ha ilyen nagy távolság van, legalább az ő szemében, ilyen nagy távolság van, akkor ez felnagyítja ezt a hatást. És ugyanez a helyzet az örökkévalóval. Az ember belegondol abba, hogy hol van ő, és hol van az örökkévaló. És az örökkévaló lehajol hozzá, az örökkévaló itt ebben a példán, ugye a király, és lehajol hozzá, aki a szemétben és a piszokban feszeny, és fölemeli, és bevezeti a legbelső szobájába, és ott megöleli, megcsókolja, akkor ezt, ha ezt végig gondolja, akkor ez fölébred benne egy vágyakozást Isten iránt. Van egy történet, volt egy haszidja az Alter Rebbének, a Schneider Zalman rabbinak, aki a tárgya szerzője, és úgy hívtak, hogy ebben Lozor de Krumer, ebben Lozor a Sánta. És miért volt ő Sánta? Mert ő a Szentföldről utazott Lyodnába, ahol a Alter Rebbe volt rabbi, Oroszországban, és útközben a hajóról leesett, és eltörte a lábát, ő örökre Sánta maradt. De mi volt az ő története, hogy ugye abban az időben Palesztinában volt, mindig is volt zsidó jelenlét, de nagyon szegényes, nagyon szegény közösségek voltak abban az időben, most beszélünk a 18. században, 19. század elején, és a Jeruzsálemben lakott, és ott volt a Rebbének az egyik haszidja, ott volt vendégségben, és tartott egy előadást, siút, és ő meghallotta, és úgy olyan hallotta, hogy még soha életéből úgy felkeltette az érdeklődését, hogy rögtön elhatározta, hogy elmegy a tanítás forrásához, és ott az eredetiben meghallgatja, hogy miről van szó, mert annyira vonzotta ez a dolog, és elhagyta a Palesztinát, elment Gyorsnába, ami annak idején nem volt egy egyszerű utazás. És megérkezett az Álterebéhez, és rögtön a leghűbb haszidja lett, és ott is maradt, és akkor tőle kérdezték mindig, hogy mondd, mi a különbség azelőtt, hogy haszid lettél, és azután, hogy haszid lettél. Mi a különbség? Előtte is zsidó voltál, vallásos zsidó voltál, minden. Mégis akkor mi lett a különbség? És megmondok neki őszintén, a válasz az ugyanaz maradt, csak a kérdés változott. Nincs nagy különbség, a válasz az megmaradt, a kérdés feltenés az megváltozott. Mire gondolsz? Arra gondolok, hogy amikor még nem voltam haszid, és ugye van az a szokás, hogy szentéletű emberek minden éjjel fölkelnek, és elmondják a tikóhatszotot, az éjszakai siratását a szentélynek az éjszaka közepén, és ott imádkoznak, és hosszan tanulják a Tórát. És én Jeruzsálemben minden éjszaka fölkeltem, és ezt csináltam. És amikor fölkeltem, és végig gondoltam, hogy itt van hajnalán, a Szent Városban gyalogok, és belegondoltam abba, hogy hát régen egy pár nemzedéke ezelőtt még sok ilyen ember volt, aki fölkelt éjnek évadján, és az örökkévalóhoz fordult, és siratta a szentét. Manapságban nagyon kevés ilyen van. Egész Szentföldön lehet 10-15 jelenben. És én az egyik vagyok a 15-ből. Zseruzsálemben, a Szent Városban csinálom mindent. Azt a fokú szentséget, amit elének ezzel az imával, hogy tudja az örökkévaló akceptálni? Hogy tudja, az milyen nagy dolog az örökkévalónak? Ez az a kérdésem. És mi volt a válasz? A válaszom az volt, az örökkévaló végtelen. Ő mindenre képes? Akkor ezt is képes még magába szívni, ezt a nagyfokú szentséget. De most, hogy haszi lettem, a válasz ugyanaz mert a kérdés változott meg. Ez a kérdés az, hogy én, aki egy ilyen romlott, ilyen egész nem csak a testi dolgokkal foglalkozó, és azokon gondolkozó, és egy ilyen világban élő, ahol Isten alig érezhető, és minden, és én imádkozom, az Isten hogy hallja meg az imámat, egy ilyen senkinek, mint én. És mire a válasz, Isten végtelen, mindenre képes, akkor erre is képes. Akkor a válasz ugye az marad az egyetlen dolog, ami változott, az csak a kérdés. Most az ember ezt végig gondolja, hogy ő mennyire egy semmi, és mennyire egy testi dolog, és mennyire egy véges valami. És ott van Isten a végtelen, és az Isten mégis értékeli az ő létét, magyarul magához emelni, stb. És ez, ahogy látszik itt, ugye szimbolikusan ez az, abban jelenik meg, hogy Isten kivezet minket Egyiptomból. Ugye nincs a jobb dolog, mint most ezt a fejezetet tanulni, mert hosszasan lesz elmagyarázva az egyiptomi kivonulásnak a szimbolikája. Ami tulajdonképpen arról szól, hogy Egyiptom, ami a legromlottabb föld, a legromlottabb birodalom, ugye az, abban az időben, Mitzrayim Ervasza Oretz, Egyiptom az a romlott ország, és ott a zsidók már 210 éve ott vannak, és azon írva, hogy olyan romlottak voltak, hogy a romlottság, a tisztátalanság 49 kapujából már a 49-ben tartottak, olyan mélyen benne voltak, és Isten oda ment, és kivezette a zsidókat Egyiptomból, akkor annak ellenére, hogy semmilyen érdemük valójában nem volt erre, és nem érdemelték ki, Isten mégis ezt megtette, akkor micsoda kontraszt van a befogadó és a áramoltató között. És ha az ember ezt a kontrasztot végig gondolja, a saját személyes értében is van egy ilyen egyiptomi állapot, akkor az mindenképp fölébrez benne egy vágyakozást Isten iránt. Oké, akkor innen folytatjuk, megengeditek, akkor a héberből fogjuk olvasni. Hinné zeú, teva hannahub, midaszkal adom. De ez, hogy az egyik ember érzelme a másik ember érzelmét fölébreszti, tehát hogyha én valahogy viselkedek feléd, vagy valami érzelmet kinyilvánítok feléd, akkor az bennem is hasonló érzelmeket fog kinyilvánítani. Zeú, teva hannahub, midaszkal adom. Ez a természetes, amelyik szokásos, minden ember természetében, ösztönében. Ugye ez természetesen két, bármilyen emberről legyen szó. Ugye? Bármilyen két emberről legyen szó. Az egyik embernek a kinyilvánított érzelme, az a másik ember érzelmét is felfelhívja. Mi van írva, amikor ugye Jákob visszatér a Szentföldre, a számvizetésből, és újra találkozik Ézsóval. Ugye az bibliai történetben. És mi van írva, hogy Ézsó jött, már bámolsz is imoly. És 400 harcos jött vele. És mit csinált Jákob? Jákob fölkészült a háborúra, ketté választotta a csapat, a házanépét, imádkozott Isten, és mi történt végül, amikor megjött Ézsau, akkor lehajolt, és meghajolt Ézsau előtt, és akkor Ézsau átölelte és megcsókolta. Azon írva, hogy ugye tudta Jákob, hogyha valakihez így mész hozzá, akkor nagyon nehéz, ha valakihez kedvesen a szeretetet kinyilvánítva fordul, nagyon nehéz ezen tud ellenállni, hogy durva legyen veled, mert valahogy a dolog nem klappol. Ézsó se tudott mit csinálni, nem erre készült, de elkészült, hogy lesz itt egy háború. Ő nem háborúsan ment oda, hanem kedvesen, akkor ez benne is felébresztette ezt. Most ez a normál esetben, nyilván ezért mondja, hogy te van, ha nagúzó, mindazt kaladom, nem mindenki, vannak emberek, akik nem így viselkednek, de ez egy normál emberi viselkedés. Átus nem semmi bemájla, és még akkor is így van ez, ha két egyforma szintű emberről van szó. Bár áhát kámeve kámai meleg godel verár. Még inkább így van, hogyha egy nagy és nagy hatalmú király már ha vasszajak dojlavá cumo megmutatja az ő hatalmas és erős szeretetét, le is hegyölt egy egyszerű embernek, bennézve, aki ráadásul egy szégyenteljes, nem csak egy egyszerű, egy szégyenteljes, vagy sfálánosim, egy romlott szégyenteljes ember, umenúra, egy igazán romlott ember, egy low life, ahogy angolul mondják, nem tudom, van egy jó kifejezés, az kifejezés. Egy low life, az egy ilyen alacsony rendű, egy ilyen romlott valaki. Ha mutatásra, aki a saját, hogy hiákjában fetreng, a saját piszkában fetreng, de jaj, redalab, és ez a nagy hatalmú király leereszkedik hozzá, mint a konkvajdő az ő tisztelet teljes helyéről, és nem jön egyedül ez a király, én kolcarok, jártok, jön a teljes háza népével, a teljes udvartartásával, ume kimoljú, me rimoljú más koszony, és fölállítja, és fölemeli a szemétből, a piszkából, umach nisztai lehéj halaj, és bevezeti a csarnokába, héjhála melef, a királyi csarnokba, cheder lifni mi cheder, az egyik szobával, a másik szobával egyre beljebb és beljebb. Mokem se einkal evedve szárnik naszim lesan. Olyan helyre is bevezeti a legbelsőbb szobába, ahol nem tud bármelyik szolga, vagy bármelyik akár miniszter bemenni. Nincs megengedve neki, ugye? Egy királyi palotában vannak minden szintek, van, ahol elmehet fel, van, elmehet egy magasabb rangú, vagy még magasabb, de van egy olyan szóval a királynak egyedül, csak a királynak van bejárása. És még oda is bevezeti, ami sziáhérim olyan, és ott egyedül marad vele, bíjhudve kirúg, és közel megy hozzá, vagy hibuk, és átöleli, vagy nisuk, és megcsókolja. Mis dákusz ruha beruha, és a lelkét összeköti a lelkével, de hol léve nefes, teljes szívvel és teljes lélekkel. Ha mindezt megteszi a király, akkor a láhász káma ve káma még inkább szintisz öjrén, mert mély lehávak fullam, hogy peleszből éve együtt. Biztosan föl fog ébredni egy duplaszor annyi és sokszorosan annyi szeretet ennek az egyszerű embernek a szívében a király felé. Ugye, mert itt sokszoros a hatás. Nem lesz arról szó, hogy egy egyszerű ember egy másik egyszerű emberhez, egy nagyon magas rangú ember, egy nagyon alacsony rangú emberhez, abban nagyon alacsony rangú emberben még inkább föl fog ébredni az érzelem. De áff! Oké? Ez is címe? De áffim liboly keléha ellen. És még akkor is, hogyha ez az egyszerű ember, ez egy kőszívű ember. És ez egy olyan ember, akinek nehezen lehet érzelmeket ébreszteni. Ez nem egy ilyen könnyen elérzelmes erő ember. Vannak emberek, akiknek nagyon könnyen érzelmei születnek. Vannak kőszívű emberek, akik, még ha ez az ember egy kőszívű ember is, hamas hima, szíve el fog olvadni. De hajjál le máim. És olyan lesz, mint a víz. És tászek nafsaibe máim. Ke máim. És a szíve úgy fog ömleni, ömledezni, magyarul úgy mondanák, mint a víz. De kalősz a nefes mámes, hogy a lelke ki akar szállni a testéből az érzelmei által. Olyan hihetetlen érzelmeket fog benne ez ébreszteni, hogy a lelke szinte ki akar szállni a testéből. De hávasztam mellett a király iránti szeretetében. Ugye ez egyszerűen teljesen bele fog zúgni ebbe a királyba. Olyan magas szintről, ilyen alacsony szintre megnyilvánul egy ilyen érzelem, az olyan érzelmet ébreszt az alacsony szintűben, hogy az nem is tudja igazán feldolgozni. Ugye ez most a példa, a metafora. Ugye most beszéltünk egy egyszerű emberről, egy másik egyszerű ember felé, majd beszélünk egy királyról egy egyszerű ember felé. Ez volt a metafora. Most jön a példa. Mire tanít bennünket ez a metafora? Hinei, hallad vali ma éle, mindenhez a dolgokhoz hasonlóan, úgy, hogy hallaki zajon az el, és mindenhez a példához hasonlítható, meg gazolja egyszer, és még ennél is inkább, még a példánál is inkább úgy van, be kiflekáir, kifláim, sokszorosan, asszalanra lekénum, így tett velünk a mi Istenünk, kilik dulatve én héker, akinek kifürkészhetetlen a hatalmassága, hogy ez nem egy olyan király, aki nagyon hatalmas, de mégis van köztünk egy viszonyítási alap. Én vagyok kicsi, ő nagyon hatalmas. Meg tudnám fogalmazni, hogy ő hatalma hányszoros az enyémnek. Még akkor is, hogy én egy teljesen nulla vagyok, ő meg egy, akkor is van egy skálán mozgunk. Istennek a hatalma, az kifürkészhetetlen, az felfoghatatlan. Mert az nem az emberi skálán mozog, nem az ugyanaz a dimenzió. De íjú mi mále kalálmi, mi szajjön kalálmi. És ő, a Jóisten, megtölti a világokat, és körülveszi a világokat. Szerintem ugye ezt általában szoktunk volna beszélni, hogy az isteni megnyilvánulás az egyszerre megtölti a világokat, és körülveszi a világokat. Ez mit jelent? Hogy Istennek van egy olyan fénye, egy olyan energiája, ami megtölti a világokat, ami a világok létezését adja, de egyszerre van egy olyan megnyilvánulása és egy olyan fénye is Istennek, ami messze magasabb, mint a véges világ. Én most ránézünk a világra, és azt mondjuk, Isten teremtett ezt a világot. Aki, akkor ez a világ, az az energia, ami ezt a világot teremti, az Istenből van. Hogy milyen okos ez az Isten, amilyen ez a világ. Ha valaki írt egy könyvet, akkor ő megtölti energiával azt a könyvet, mert ő nem töltötte volna meg szellemi energiával a könyvet, akkor nem jött volna létre. Akkor abból, hogy milyen ez a könyv, tudok következtetni arra, hogy ő milyen okos. Ha csak nem, azt mondjuk, hogy igaz, hogy ő megtölti a könyvet, de körbe is veszi a könyvet. Ami azt jelenti, hogy nem írta bele a teljes bölcsességet ebbe a könyvbe. Még nagyon sok van benne, amit nem írta bele. Akkor azt tudom mondani, hogy oké, a könyvből látok egy falatot, egy szemet az ő bölcsességéből, de nem látom az egészet. Ugye? Istennél csak van, ami megtölti a világot, az, ami málekkal áll, az az isteni energia, ami megtölti a világot, de ez nem a teljes isteni energia, mert van jóval több, ami körbeveszi a világot, ami nem nyilvánul meg a világban. Miért hasonlítottuk ezt? Azt mondtuk, ez olyan, hogy Isten nem véletlen mondja a Tóra azt, hogy Isten szóval teremtette a világot. Ugye? Mit mondtunk, hogy miért van ez a metafor, hogy Isten a szavaival teremti a világot? Én azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy a szó, ahogy egy kimondott szó az egész emberhez képes semmi, úgy Isten számára a világ a semmi. Az nem fejezi ki az isteni eszenciát, mint hogy te kimondott, mondom egy példát. Te az egyetemben tanulsz, és azt mondod a professzorodnak, hogy én Shakespeare személyiségét szeretném megismerni. Shakespeare személyiség? Nagyon jó. És mondom, olvastál Shakespeare-t egy pár drámát, nem olvastam. Nem olvastam? Hallottál Shakespeare-t egy beszédet? Nem hallottam. Akkor mit hallottál? Egy szót. És egy szó volt, akarsz a Shakespeare személyiségét megtanulni? De ugyanez a helyzet Istennel. Hát az egész világ, és mindent, amit Istennel el lehet képzelni, hogy ez a világ alapján van, az Istennek egy szava. Ugye a Tóra leírása szerint, ez egy, amivel megteremtette a világot. De ez az isteni eszenciához képest ez semmi. Istent magát nem tudjuk megismerni, ez az, amit úgy hívunk, hogy ami körbeveszi a világot. Isteni energia, ami megtölti a világot, az, ami a világ szintjén van, ami létrehozta a világot. De van sokkal több ennél, ami nem tölti meg a világot, ami nem a világot teremtett, ami túlmutat a világon. Az ember ezt mind végig gondolja. És még azt is, mert Noidami Zoyar a Kadesh vár Rizál, és ahogy tanuljuk, tudjuk a Zohár, a Szent Zohárból, és a Rizál tanításából, hogy Ribujai Halait vagy Lamait Adei Mitzpa. Ahogy tudjuk, hogy van nem csak a mi világunk, hanem sokasága van a különböző többi világnak és úgynevezett égi csarnoknak. Megszámlálhatatlanul. Ubechol oilom, vehéjhal, ribújre, vavész, melachim, és minden világban és minden szellemi csarnokban van számtalan, sok tízezer angyal, ami mind megszámlálhatatlan és vég nélküli. Azt akarja csak fokozni ezzel, hogy nem csak arról van szó, hogy van a mi világunk, és ahhoz képest, és az a mi világunk is egy beláthatatlan sokasság. Én belegondoltam, hogy a természettudományok, mert az ember elmélyül, akkor egyszer csak látja, hogy amennyit tudunk, még mindig nem tudunk semmit. És ez még csak a mi világunk. És mindez, amit tudunk meg, amit nem tudunk, az is csak egy szó az Isten, az egész Isteni eszenciához képest. És az ember még azt is tudja a Zohárból, hogy ez az egész univerzum, a fizikai világ, az csak egy. De ezen kívül még ez fölött, szellemi szintekben sok megszámolhatatlan világ és csarnok van, és ezekben meg megszámolhatatlan szellemi teremtmények, mint az angyalok, mint ahogy a mi világunkban vannak fizikai teremtmények, úgy ezekben vannak szellemi, spirituális teremtmények. És akkor rájön, hogy és ez is beletartozik abba, hogy ez csak az isteni szóból teremtetett. Ugye? Akkor ez is az isteni eszenciához képest semmi. Ír a Talmudban, és akkor azt tudok marad, hogy ugye van két idézet a Tanakhban, a Bibliában. Két látszólag ellentétes idézet. Az egyik idézet így szól. Ksiv, a jés miszpar leg dudav, azon írva, hát megszámlálható lenne Istennek a csapatai. Ugye Isten csapatai az az angyalokra vonatkozik. És ezt kérdezi a proféta, megszámlálhatóak lennének az Isten csapatai, magyarul megszámlálhatatlanok. Isten csapatai, Isten seregei, az angyalok, azok megszámlálhatatlanok. A másik mondat úgy szól, elefál lafim és sem súni, ezrek ezrei szolgálnak engem, vezívajre vavankad muhi, és tízezrek tízezrei járnak én előttem. A kérdés az az, a Talmud fogja kérdezni, most van, meg lehet számlálni, vagy nem lehet megszámlálni? Azt mondja, a csapatait nem lehet megszámlálni. A másik ember meg azt mondja, hogy ezek és tízezrek. Akkor most ezek és tízezrek, akkor meg lehet számlálni. Mit mond erre a Talmud? A Talmud azt mondja, hogy oldja fel ezt az ellentmondást, azt mondja, attól függ, miről van szó. Sáni elefalofi mitpál dudechot. Amikor azt mondja, hogy ezrek és tízezrek az egy csapaton belül, ezrek és tízezrek. Azt meg lehet számolni, egy csapaton belül mennyien vannak. Ávallag zuzav, émiszpor. De a csapatainak a száma az megszámlálhatatlan. Ez csak egy kitérő, hogy tehát a Talmud azt mondja, hogy az egyik oldalán az mondja, hogy megszámlálhatatlan az Isten teremtményei, másik oldalán meg azt mondja, hogy ezek meg tízezrek. Ugye az Isten szellemi, spirituális teremtményei. És azt mondja, a csapatok száma az megszámlálhatatlan. A csapatokon belül hányan vannak, az megszámlálható. Oké, ez csak egy mellékvágány, de azt fokozza, hogy mutatja, hogy mennyi teremtmény van még. Nem csak a mi fizikai világunk van, hanem vannak a szellemi, spirituális világok, és azokon belül spirituális teremtmények, angyalok, akik tulajdonképpen megszámlálhatatlanak, akik csak csapatai megszámlálhatatlanok. És mindez, de kulaik meik lajik a sivi, és mindez ő előtte, mintha semmi lenne. Mármint Isten előtt. Ubetélimben, mert szívsz mámes. És mindez a létében nullifikálódik Isten előtt. Kevítul zibur echod mámes, pontosan úgy, mint egyetlen szó, legabé mahut, ha nefesem ez a beres. Egyetlen szó a beszélő emberhez képest. Ugye, egyetlen szó a beszélő emberhez képest, az ő eszenciájához képest, az semmi. És képzeljük el, hogy ez az egész mindenség ebből az egyetlen szóból teremtődött. Pláne, amikor ez az egyetlen szó, bojcsajadi bura dájbe machsáfta, pláne, ha az egyetlen szó még ki se lett mondva, hanem még csak gondolatban volt, vagy még inkább, hogy ez a rotszönek embert a lév, még inkább még csak gondolatban sem, hanem csak érzésben, akaratban, ahogy ezt följebb elmagyaráztuk. Ugye mondtuk, hogy a kimondott szó, egy kimondott szó is semmi az eszenciához képest. De amíg egy szó ki lesz mondva, addig átmegy egy folyamaton. Nem úgy van, jó esetben az ember csak így mondja a szavakat, mint ahogy befög, hanem azt megelőzi egy gondolat. Először a gondolatában megszület, hogy mit fog mondani. A gondolatot megelőzi egy érzés. Egy olyan fázis, amikor meg se tudja fogalmazni még gondolatban sem, nem tudja szavakba önteni azt, amit mondani fog. Ugye akkor itt van egy folyamat. Most az a szó, ami ki van mondva, az is nulla és értékelhetetlen a magához, az emberi eszenciához képest. De a szó, ami még nincs kimondva, csak gondolatban van, az pláne, hogy semmi. És amikor még meg se fogalmazod a gondolatban, csak valahogy potenciálisan benne van az érzelemben, akkor meg pláne vagy semmi. Érdekel? Most. Az az isteni szó, amivel Isten megteremtette a világot, az miért hasonlítható? Ahhoz a szóhoz, ami ki lett mondva, vagy ahhoz a szóhoz, ami még nem lesz kimondva, hanem csak még gondolatban és érzelemben van. Értek a kérdést? Na melyiket hasonlítható?
Mondtad, hogy a
mi érzelemben. Igen, de miért? Mert amikor, ha kimondott lenne, az azt mondja, hogy elhagyta Isten. Isten nem lehet elhagyni. Istennél az a szó is, ami úgy tűnik, hogy ki lenne mondva, amint a mi világunk, az is tulajdonképpen ő benne van. Tehát akkor még inkább ő előtte semmi ez az egész kimondott szó. Ugye azt akarja mutatni, hogy mennyire semmi ez az egész világ ő előtte, hiszen van ez a hatalmas világ, a fizikai világ, és vannak ezek a spirituális világok, amik mind megtalálhatatlan teremtményekkel vannak. És mindez egy szóból született, ez egy szó olyan, mint egy még meg nem született szó az emberhez képest, az ember eszenciához képest. Ez semmi. Nem is lehet összeszteni. De kulam sajálin, és még fokozza, nagyon részletesen belemegy, de kulam sajálin, ájjön egy szanyik vajdaj. És mit mondunk minden nap az imában a smá előtt, hogy az angyalok azt kérdezik, hol van az ő szent helye? Vajnim, male kalasz vajdaj, az egész világot. És mi a válasz? Megtölti az egész világot, a tisztelete, ez nem más, mint Izrael népe. Ugye van két helyen is, Jesaja prófétánál is, Ezékiel prófétánál is van egy ilyen párbeszéd, amit az angyalok kérdeznek és válaszolnak. Ugye ezt mondjuk a Gdusában, amikor van az Amida ismétlése, akkor mondjuk, amikor összezárt lábakkal kell válaszolni, az is ennek a párbeszédnek a része. És akkor ott van egy hely, ahol úgymond fölmerül a kérdés, hol van az ő szentsége, hol van az ő szentsége, kérdezik az angyalok. Egyik helyen az a válasz, boros kolyra semmi kolymoly, szent az ő, áldott legyen az ő szent helye az ő, szent, tisztelete az ő helyén. Másik helyen azt mondja, malekalasz kolyra, megtölti a világot az ő szentsége. És azt mondjuk, itt megtölti a világot az ő szentsége, ez mi? Ki által tölti meg? Izrael népe által. És most el fogja magyarázni, mit akar mondani. Ugye azt akarja mondani, hogy Istenhez képest ez az egész világ, ez semmi. És mégis ő kiválasztja a zsidó népet, és lehajol a zsidó népet, és megadja nekik a mitvákat. Ugye azt a metaforát akarja behozni, mint amikor a király lehajol az egyszerű emberhez. Ő fokozta elmondta, hogy milyen magas hozzánk képes Isten, és mindeznek dacára ő lehajolt hozzánk, és kiválasztott bennünket az egyiptomi kivándorlás által. Folytatom is, hogy érthető lesz a... Ki hinniák a kodos bolkeszel jöjni, mert szafaktaim. Az örökkévaló félretette a magasabb szent világokat és az alattűbb világokat, mivel Balkanbe kullam, és ezek közül egyiket sem választotta ki, kínbe Iszrael álmai, hanem az ő zsidó népét választotta. Vagy Ciami Mitzrayim, és kivezette őket Egyiptomból, Ervasaoret, a legromlottabb országból, Makrimazu Hamavehatuma, a piszok és a tisztátalanság helyéről, Loyalide Malach, mit mondunk a Havedában, nem egy angyal által, Loyalide Saraf, és nem egy szeraf által, ő maga, ennek az Borkvich Vajdevi Átmai, ő maga a szent áldott legyen, mármint a Jóisten, saját maga, az ő eszenciája, Jarad Lesam, leereszkedett oda, ahogy írva van a Tórában, de éred lehát Szilaj, és leereszkedtem, hogy megmentsem őt, mármint a zsidó népet, kedélyleg kár van, miért tette ezt, Isten? Azért, hogy közel hozza őket, mármint az Izrael népét magához, de kirúve jihudemiti, egy igazi közelséggel és öleléssel, viszkáztus a nefes mámes, egy igazi lelki közel kapcsolattal, de bichinászne sikim felepe, szájról szájra való csókkal, Isten úgymond szájon csókol bennünket, ahogy az előző fejezetben is volt szó, hogy mit jelent. Ledábez vára sem, zualocha. Mondtuk, hogy mit jelent a szájon csókolása, Istennek kiemlékszik? Nem. Szerintem, amikor a Tórát tanulod, akkor Isten szavát mondod. Tehát az ő szája is mozog, és a te szád is mozog. Akkor ez a ez a szájon csók, mi zászusz ruha meruha, és az egy léleket összekötni a lélekkel, jelszagasz a szajra, a tóra tanulása által, hogy ilyet a szajnévek mosztaj, és Isten akaratának és bölcsességének felfogása által. Ez a tóra. De gám hibuk, és ugyanígy ölelés. Hú kiuma mitzvot mátsz, az pedig a gyakorlati mitzvák megtartása. Ugye? De rámach evarim, a mi 248 testrészünkkel, rámach pekudin, a 248 cselekvő mitzva megtartása. Amiről az van, azt mondja a Zohár, hogy a 248 cselekvő mitzva, ugye van 365 tiltos, 248 cselekvő, a 248 cselekvő mitzva az is a királynak a 248 testrésze. Nekünk is van 248 testrésze, Istennek is van 248 testrésze. Mivel jelenik meg Isten 248 testrésze? A mitzvákban, ez amikor a mitzvát csináljuk, akkor olyan, mintha én a kezemmel most átölném Isten kezét. Akkor az az ölelés. A csók az a tóra tanulás. Az ő szájáról az én számra megy a tóra. A ölelés az, amikor én a kezemmel megölöm a te kezedet, a jobb kezemet, bal kezemmel, bal kezemet, mellkasommal, mellkasodat, akkor az ott meg a cselekvés, az meg a mitzvák megtartása. Mert derek lál, nechlakin, neslajusa bechina, és általánosságban ez az ölelés, az három részre osztható. Chinasya min, smolve emca, jobb oldal, bal oldal, és közép. Sén din, chesed din ve rachmi. Train drojn gufa. Train drojn gufa. Ez a jobb oldal, bal oldal és közép, amit ugye tanultuk a szférákban. Mi a jobb oldal? Melyik szféra? Chesed, a jóság. A bal oldal a gvura, a szigor. És a közép az a könyörület. És a testen az a jobb kéz, bal kéz, és a mellkas. Ugye, amikor ábrázolva is vannak a szférák, akkor így vannak ábrázolva. Akkor vannak olyan mitzvák, amik a jóság szellemében vannak. Vannak olyan mitzvák, amik a szigor szellemében vannak. Vannak olyan mitzvák, amik a könyörület szellemében vannak. Ha valaki csak az egyik típusú mitzvára koncentrál, az nem, csak a jobb kézzel ölelni át Isten. Ha valaki csak a szigor, akkor csak bal kézzel. Ha valaki csak a könyörület, akkor csak így oda ment Istenhez. Akkor a teljes ölelés, az amikor összes típusú mitzva, az jobb kéz, bal kéz és a test is. Akkor ez az ölelés. De ez első koszó, Vese Imrim, a serkit sonve mitzvai szó, ez a jelentése annak is, amit minden mitzva előtt mondunk, ő, mi az az áldás, amit minden mitzva előtt mondunk? Baruch HaTashem, Elekeinu Melech Hajna, áldott vagy te, örökei Isten, a világ királya, a serkit sonve mitzvai szó veszi van, aki megszentelt bennünket parancsolataival, és meghagyta nekünk ezt és ezt a mitzvát. Ugye? Ezt mondjuk minden mitzvát. Mit jelent az, hogy a serkit sonnó? Hogy megszentelt bennünket. Parancsolatára. Hogy megszentelt bennünket. De akkor miért az a szó, hogy szent, az azt jelenti, hogy elválasztott. Amikor valaki amikor valaki elvesz jegyez egy nőt, akkor azt is kidusinnak nevezzük, megszentelésnek. Miért? Amikor azt mondja, átadja egy gyűrűt a hupa alatt, akkor azt mondja, hát léjász meg, hogy desz, li, íne, meg vagy nekem szentelve, dász, ma is női ször, Mózes és Izrael törvénye szerint. Mit tudom, hogy meg vagy nekem szentelve? Te meg vagy nekem szentelve, azt mondja, hogy te most el vagy választva a többi embertől, eddig szabad voltál minden férfi számára, most csak számomra vagy szabad. Mi azt jelenti, hogy elválasztottalak a többiektől. Akkor amikor azt mondjuk, hogy Isten megszentelt bennünket, akkor ez lehet hasonló. Mert az első anyunál serkét sajnunkban mit szól, szó. Ezt jelenti az, amikor azt mondjuk, hogy az örökké valaki megszentelt bennünket a mitzvája, a parancsolatai által, ke adam a kádes isa, csak úgy, mint amikor egy ember elvesz egy nőt, lia is me juhedes imoj bihud gamud, hogy egyedül vele legyen egységben, ahogy írva van a Tórában, hogy az ember, aki elvesz egy nőt, ugye Ádámnál és Évánál az, hogy élvez dalgatva istaj, vagy hajul le baszra echad. Ragadjon, ragaszkodjon a feleségéhez, és váljanak egy hússá, egy testé. Ez van írva Ádám után, amikor Ádám és Éva ugye egybe keltek. Akkor ugyanígy, ahogy egy férfi és egy nő kapcsolatában így van, kacham mámes vijészerel kein, hasonlóan ehhez, és ennek a sokszorosa, hogy jihud nefeselé kész, ma hogy szekez be szajdó mitzes, de nefese hiúni szelő, hogy se jel, ha nába én szabadokó. Hasonló módon, amikor egy ember a Tórával és a mitzvával foglalkozik, hogyan egyesül az örökkévaló végtelen fényével. Mert Lachén, Himsi és Laim Alvasol, és ezért hasonlított a Salamon király, áldott legyen az emlékebb, és Hira Sirim az énekek énekében, Jihud Zele, Jihud Hasszame Kála, hasonlította ezt az egységet a vőlegény és a mennyasszony egységéhez, ahogy a vőlegény és a mennyasszony, mert Réka, egyesülnek egymással, ha sikka, vagy ha fejtva, és vágyakoznak egymással, vagy hibuk, vagy nisuk, ölelésre és csókkal. Ugye tudjuk, hogy a énekek éneke az egy szerelmes dal. És a bölcsök úgy magyarázták, miért kell mégis beasználnak a Bibliába, mert ez a szerelmes dal, ez egy igazából egy metafora Isten és a zsidó név szerelméről. És a Salamon királynak olyan leírásai vannak, hogy az ember irul-pirul. De ez miről szól? Isten és a zsidó név kapcsolatáról. És visszatérve az előzi gondolatmenethez, ugye azt írja itt le tulajdonképpen, hogy Isten ez a hatalmas. Mi a világ, és benne én az egyszerű kis ember? Semmi. Egy kimondatlan szó. És Isten mégis ez a hatalmas, lehajolt, kivezetett minket a piszokból és a förtelemből, Egyiptomból, és nekünk adta a Tórát és a mitzvákat, amivel megszentelt bennünket, mint ahogy egy férfi megszentel egy nőt. És elválasztja a többitől, és szenté teszi. És ez a gondolat az emberben automatikusan fölébreszti a szeretetet Isteninál. Oké? Okay. Érthető volt ez a gondolatmenet?